Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott leveléből, a 3. fejezetből az 1. 8 vers alapján.
Timóteus jó híreket hoz a gyülekezet felől. Ezért, amikor már nem várhattunk tovább, jónak láttuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteus testvérünket és Isten szolgáját a Krisztus evangéliumában, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék e szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk, mert amikor nálatok voltunk, előre megmondtuk nektek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve. Ez meg is történt, amint tudjátok. Azért én is, mivel hogy már nem várhattam tovább, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit hitetekről, hogy nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába valóvá a fáradozásunk. De most megérkezett hozzánk Timóteus tőletek, jó hírt hozott hitetekről és szeretetekről, és arról, hogy jó emlékezetben tartotok minket mindenkor, és látni kívántok minket, miként mi is titeket. Ezért testvéreim, minden szorongattatásunk és szükségünk mellett is a ti hitetek által megvigasztalottunk veletek kapcsolatban, mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. Jöttek testvérem is, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt, hogy összegyűjtöttél bennünket. Áldunk azért is, magasztalunk, hogy ezen a napon is a te győzelmedet, a te feltámadásodat ünnepelhetjük. Mégis azt tudjuk és valljuk meg, hogy a kísértő is teszi a dolgát. Köszönjük, hogy te a te feltámadásod által legyőzted őt. Mégis ki vagyunk téve kísértéseknek a cselekedeteinkben és kísértéseknek a szánkban. Kérlek szépen, mennyei Atyánk, hogy te csendesítsél le bennünket most, hogy itt vagyunk a te házadban, tegyél bennünket egyekké, és nyisd meg a mi szívünket, hogy tudjunk egyedül csak te rád figyelni. Te légy, kérünk az ige hirdetőjével, és könyörüljél mi rajtunk is. Te látod, Uramunk, hogy sokszor ki tudjuk mondani azt, hogy segíts, Uram, mert nincs emberem. Te látod, sokszor egyedül vagyunk a hitben, ezen a keskeny úton. Olyan jó volt olvasni ezt az igét is, hogy vannak Timóteusok, és vannak apostolok, akik csak azért vannak, hogy kíséljék a mi hitünket. Így kérlek a mi életünket is, hogy küldjél ilyen embereket, akik egyen-egyenként kíváncsiak a mi bűneinkre, kíváncsiak a mi igazunkra és a mi örömeinkre. Küldj mellénk embert, akik segítenek a rögös úton, és köszönjük, hogy láthatjuk a célt, a te dicsőségedet. Kérlek, hajlítsd a mi szívünket, miket tekintetünket most is csak egyedül te rád. Jézusért kérünk. Amen.
Amen. Bűnbocsánat evangéliumát János első leveléből olvasom. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 246. dicséretünk első versét énekeljük. Istennek szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét szent lelkének segítségével hirdetni kívánom köztetek, írva található a Tituszhoz írott levélben, annak első fejezetében a 10. verstől a 16. versig. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, főleg a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat felforgatnak azzal, hogy olyasmiket tanítanak aljas nyerészkedésből, amiket nem kellene. Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk, a krétaiak mindig hazudnak, gonosz vadak, resthasak. Ez a bizonyság igaz. Azért kímélet nélkül intsd őket, hogy a hitben egészségesek legyenek. Ne foglalkozzanak zsidó mesékkel és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek és a hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelki ismeretük beszennyeződött. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Kedves testvérem, nagyon hamar megtanuljuk mi azt a szót, hogy nem. Nagyon fontos szó, szükségünk van rá, és nagyon hamar alkalmazzuk szüleink meg a felnőttek felé, amikor olyat kérnek tőlünk, amihez nem fülük a fogunk. Gyerekek nagyon gyakran mondják, amikor engedelmeskedni kellene, hogy nem, nem, nem. Kis Eszterkével szoktam így játszani, hogy ő mondja, hogy nem, nem, nem. Én megpróbálom neki tanítani, hogy igen, igen, igen. Azt már mondja, hogy jó, de még nem tudja azt mondani úgy tisztán, hogy igen. Sok idő kell hozzá, míg az ember úgy megtanulja azt, hogy igen. Mert ott van bennünk, hogy miért is engedelmeskedjünk, amikor az nem jó nekem, amikor én nem úgy gondolom, amikor az kényelmetlen. És a jó szülő ilyenkor fegyelmez és int. Nem hagyja rá a gyerekére a rosszat, nem gondolja azt, hogy majd kinövi, mert a rosszat nem fogjuk soha se kinőni. És lehet, hogy a szülő, a bölcs szülő, úgymond kézrátételt és alkalmaz megfelelő helyekre, mármint, hogy oda legyint egy kicsit a gyermekre, a nyomaték kedvéért, hogy megtanulja a helyes dolgokat. Ha szereti a gyermekét, akkor fegyelmezi. És később jó esetben Isten kegyelméből megtanuljuk jól alkalmazni a nemet, olyankor mondani, amikor annak van az ideje, amikor a bűnös, hamis dolgoktól kell elhatárolódni, és megtanuljuk a jókra, Istenre és az ő akaratára pedig határozottan kimondani az igent. Titusnak, fiatal munkatársának írja Pál apostol ezt a levelet, akit azért hagyott Krétán, hogy rendbe tegye az ottani gyülekezet életét, rábízta a gyülekezet vezetését. Az apostol maga csak nagyon kevés ideig volt a szigeten, és nem alakult ki még teljesen a gyülekezetben a rend. Titusnak kell folytatnia ezt a megkezdett munkát. Sokan elindultak a hit útján, megtértek. Megértették, hogy mi az, amit tenniük kell, de nem kezdték el azt cselekedni. Tehát megakadtak az információ a tudás szintjén, így maradt meg csak itt fejbe az Isten üzenete, és nem voltak készen arra, hogy azt meg is tegyék, hogy cselekedjenek. Bőségben éltek a szigeten, ott jó dolguk volt. Szépen termett a föld, nem voltak szegények az itt élők. És Krétán az erkölcstelenség, a hitetlenség, az istentelenség volt a divat, úgymond. Nagy meleg volt, hosszú pihenők, kevés munka és jó élet. És ezt a mentalitást vitték be a gyülekezetbe is. Ellustultak, nem akartak mélyebbre menni az evangélium megértésében, nem akarták magukat teljesen odaszánni az engedelmességre, a szolgálatra, és nem volt egyértelmű számukra, hogy ezt a régi, tunya életet abba kell hagyni, mert megfojtja az újat. Hívők élettek, de ez nem látszott meg az életükön. Továbbra is az volt a jellemzőjük, mintha még Jézust nem ismerték volna. Tehát attól, hogy valamilyen külső, vallásos dolgot megteszek, a szívem nem fog változni. A körülmetéléstől, azaz mai szóval keresztségtől, a konfirmációtól senkinek nem fog megváltozni az alapvető természete, amire az a jellemző, mind a mai napig, ami itt a krétaiakat is jellemezte, hiába való beszédű, hazug, csaló, gonosz, rest, engedetlen. Ilyenek vagyunk születésünktől fogva. És Krisztus kegyelméből, hogyha elkezdődik bennünk az új élet, attól leszünk mások, hogy ő elkezd bennünk élni, elkezdi végezni a maga átalakító, átformáló jó munkáját, és kapunk érzéket arra, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, a hitványat a hamistól. És azután ez az új élet, ez jó gyümölcsöket terem, meglátszik rajtunk engedelmességben, odaszántságban. És hogyha ezt az új életet táplálom, akkor egyre inkább érzékenyebb leszek mindig a jóra, az Isten iránti engedelmességre, és kapok felülről erőt is, hogy kimondjam határozottan a nemet a régi életemre, és nemet a hamis tanításokra. Pál nagyon szereti ezt a gyülekezetet is, és ezért inti őket, és ezért kéri, hogy Titus is ezt tegye kímélet nélkül, mert a nemet a rosszra ki kell mondani. Megtér valaki, újjászületik, lehet neki örülni nagyon, hálát adni, de hogyha nem változik meg az élete, akkor kérdés, hogy mi történt ott. Hogyha még mindig együtt él a párjával, ahogy azt ma úgy szokták mondani, akkor erre nem mondhatjuk azt, hogy igen, ez jó, mert nem jó. Az a jó, ha házasságban élnek. És igazából neki sem az, mert ott van mindig ebben a kapcsolatban a bizonytalanság. Ki kell mondani a nemet a csalásra, mert a hívő ember nem nyúlhat ilyen eszközökhöz, mert nincs rajta Isten áldása. A csalással szerzett nyereség mindig rút nyereség marad. Isten nekünk annál sokkal többet ad. És míg az ilyen csalással szerzett pénz szinte kifolyik a kezünkből, addig az Isten áldása az mindig maradandó. Vagy nem élhettek tovább, dologtalanul, lustán, erre is nemet kellett volna, hogy mondjanak, mert az Isten útja más. A szorgalmas, dolgos élet. És nem azért, hogy felhalmozzuk a pénzünket, hanem hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Mai példánál maradva, a dolog kerülő, otthon ülő gyermekemnek nem biztos, hogy tömni kellene a zsebét, hanem ott is nemet mondani, hogy nem adok többet. Hogy arra kényszerüljön, hogy talpra álljon, hogy maga vegye kézbe az életének az irányítását. Hogyha arra kérnek a munkahelyemen, hogy vállaljak több munkát, még vasárnap is, még a családom rovására is, akkor is lehet nemet mondani, Istenre bízva ezt az egészet. Tudom, hogy a mai munkanélküli időben ez csak hitbeli döntés lehet. Vagy ha kéri a munkatársam, hogy falazzak neki, mondhatok nemet, és ez nem a szeretetlenségnek a jele. Aki tud nemet mondani jó helyen, azt az Isten is megáldja ezeket a nemeket, de aki nem tud nemet mondani, nagyon szépen mondja a magyar nyelvünk, az nemtelen ember. És amikor nemet mondok, nem azt jelenti, hogy én elutasítom azt az embert, vagy nem szeretem, vagy nem tudom megérteni, hanem legfőképpen azt jelenti, hogy én az Isten értékrendjéhez akarok igazodni, és nem a világhoz, és nem a többséghez. Mert hogyha nem ahhoz szabom magamat, akkor az mindig rendetlenség, és azzal megoldom a szolgálatot, a missziót, és lenullázom a bizonyságtételemet, és fertőzöm a gyülekezetet is. A krétaiaknak meg kellett tanulni különféle divatos, ige ellenes tanításokra is nemet mondani. Olyan dolgokat tartottak fontosnak, amelyek mulandók, semmi közük az igazsághoz, az Isten igéjéhez, és amik még ráadásul rombolják is az ember személyiségét. Szellemi tanítások, még lehet, hogy olyan hangzatosan csengenek, vagy éppen izgalmasok, de elvisznek az Isten szavától. Olyan tanítások, amiben a központ a testnek az élvezete. És itt a krétai gyülekezetben zavar kezdett kialakulni a félig megtért hamis zsidó tanítók miatt. Ezek a tanítók nagy hangsúlyt helyeztek a mitoszokra, a nemzetségtáblázatokra, a törvényre. Félelmetes előttem, amikor egyszer úgy bepillantottam abba, hogy hát a zsidó tanrendszerbe a mai napig mennyi babonás képzet épül bele, de mondhatnék sajnos keresztény hasonlatot is, hogy a kereszténységbe is mennyi hamis dolog épül bele, és az már nem is nevezhető szinte kereszténységnek, mert nem Krisztus és nem az ő igéje van a középpontban, hanem egészen más emberi tanítások. Sokszor van az, hogy tényleg olyasmi kapnak lábra féligasságok talaján, aminek nem lenne a helye. Összeolvasom minden onnan, vagy hallom a tévéből, és egyből bólintok rá, éppen ez a szenzáció, és nem gondolok azzal, hogy hát azért ezt össze kellene vetni az Isten igéjével, hogy az mit is tanít, hogy is mondja, és hogy az az elsődleges, amit az Isten igéje mond, és nem az, amit én itt-ott hallok. Olyan tanítók voltak ezek, akik még büszkék is voltak a származásukra, a szövetségi jelre, ami ott volt a testükön, hogy ők a választott nép tagjai. De ugyanakkor nem tudtak engedni szívük mélyén, és ezek a hamis gondolatok, amiket terjesztettek, fertőztek, ugyanúgy, mint a ragály. Hamis gondolatokkal ez a baj, hogy nagyon gyorsan fertőz. Tehát ha már kimondtam, akkor akik hallották, viszik tovább, gondolják tovább. És túl sok idő ment el a gyülekezetekben ezekkel a vitákkal, ahelyett, hogy szolgáltak volna. Ugye a testnek ez könnyebb út, úgy csak beszéd. Vitatkozunk, elbeszélgetünk, és közben nem kell magamat megalázni, nem kell magamat megtagadni, hanem ebbe úgy jól el lehet evickélni. De ez nem Isten szerint való. Az Isten szerinti út egészen más. Ezért írja itt Pál Timóteusnak, hogy fedd őket kímélet nélkül. Kréta nehéz terep volt, Titusz ezt kapta, és ott kellett határozottan helyt állnia, hirdetnie és képviselnie az igazságot. Ezek szerint lehet kíméletlen a keresztény ember Krisztusért, főleg ha annyira nehéz a terep, hogy az evangélium ügye és abból következő egészséges, egészséget adó tanítás kerül veszélybe. Úgy gondolom, hogy ez a felszólítás nekünk is szól. Én inkább az a fajta vagyok, aki szeretem elkerülni a konfliktusokat, inkább nem szólok, mondja meg más, aki bátrabb, mondom még az Istennek is, de ez hamisság. Vállalni kell a felelősséget. És vannak helyzetek, amikor igenis az Isten ránk bízza, nekünk kell kimondani a másiknak, hogy ez nem jó, nekünk kell elhallgattatni a másikat, rászólni, hogy ezt nem mond többet. Ez hamis, ez ige ellenes tanítás. És a bölcsember, onnan lehet megismerni, hogy hallgat az intésre. Sőt, még meg is köszöni, hogy köszönöm, hogy szóltál. Köszönöm, hogy szeretsz ennyire, hogy szóltál. Hogy nem közömbös neked az én lelki jólétem, egészségem. Hogyha valaki felhívja egy romlott ételre a figyelmet, és azt mondja, hogy ezt ne edd meg, akkor azt gondolom, hogy hálásak vagyunk neki, hogy szóltál, és nem kaptam gyomorrontást, vagy még rosszabbat. Tehát lelkileg is jó lenne így figyelni egymásra, és így fogadni az intést, és nem sértésnek venni, és nem kikérni magunknak, hogy te felülbírálod, vagy hogy te felém kerekedsz. Az egyház fegyelem az az igazi gyülekezetnek a jellemzője. Tehát nem lehet akármit tanítani, és nem engedhetünk bárkit szolgálni. Legfőképpen azokat nem, akiknek az élete nincs összhangban az Isten igéjével. A Szentírás azt tanítja, hogy ne tartóztasd meg vesződet a te gyermekettől, különben korcsok lesznek és nem fiak. Szomorú tapasztalni, hogy a világ még ezt is tiltja, hogy igen, nem szabad a gyerekre kezet emelni, igen, perbe lehet vonni azt a szülőt, aki közterületen megveri a gyermekét, de hát igen, olyan is a nemzedék, hogy nem kapott fenyítést, sok a korcs felnőtt, akik soha nem válnak ezért igazán felnőtté, és nem találják helyüket a világban, bizonytalanok, mert fogalmuk sincs az igazi értékekről, mert nem tanultak meg együtt élni, lemondani, vagy éppen dolgozni. A feddésnek célja van. Az a célja, hogy egészségesek legyünk a hitben. A vezetőktől számon kéretik ez, hogy vajon tudtak-e időben, helyesen, jól inteni, határozottan, vagy akár kímélet nélkül is. És számon kéretik édesanyáktól, édesapáktól is, hogy tudtak-e jól fegyelmezni. Ami gyümölcstelen, az megítéltetik. Jézus egyszer elmondott egy példázatot a terméketlen fügefáról, és tette ezt akkor, amikor a tanítványai ott hüledeztek az akkori katasztrófák hírére. A fügefának teremnie kellett volna, de a gazda hiába gondozta, nem termett rajta gyümölcs, és szól az ítélet, hogy ki kell vágni. A vincellér ott még ad időt neki, miközben megkapálja és megtrágyázza. Hiszem, hogy Istennek ezek az igéi, mint ez a mai ige is, ilyen munkálkodással lehet a szívünknek a talaján, az életünkben, hogy tisztuljunk. Tehát kemény ítéletes szakasz, amit itt Titusnak mond Pál, és könnyen alkalmaznánk másokra, de nem másokra alkalmazzuk, mert mi van, ha rólunk van szó. Azért is hangzott el itt az elején, talán ellenpontként a Tesszalonika beliekhez írott levélből egy olyan szakasz, amiben arról volt szó, hogy igen, ők már megértették az útját ennek, mert meg lehet érteni, az Isten kegyelméből lehet neki engedni, és lehet növekedni a hitben. De ahhoz, hogy ott legyen ez a növekedés, ott kell legyenek ezek a nemek, nemek a bűnre, nemek a hamis tanításokra. Pál apostol úgymond még itt sértő kifejezéseket is használ a krétaiakra, de nem bántani akar, hanem gyógyítani. És Titusnak azért kellett ott maradni a Krétán, hogy segítsen, hogy a gyülekezet tagjai kigyógyuljanak mindezekből, hogy hátra rendbe hozza a rendetlen dolgokat. És hiszem, hogy mi is ezért vagyunk a világba. Nem mehetünk ki belőle, mint tették ezt sokan, és nem is zárkózhatunk el, de mondhatjuk a bűnre, hogy rossz és romboló, ami hosszú távon mindenképpen keserűséget és fájdalmat fog okozni. És olyan kegyelem az, hogy az Isten nekünk jó dolgokat ígér. Az életünk dolgait ezért az Isten igéjéhez igazíthatjuk. És a mi Úrunk Jézus Krisztus egész életével példát mutatott, tisztán és szentül élt. Nem csak prédikált, hanem az egész életét letette, értünk bűnösökért. És ezért lehetséges egyáltalán az, hogy mi is kimondjuk a nemet, nemet a bűnre, mert ő igent mondott ránk. Tehát ezért szánhatom oda magamat neki, élő és szent áldozatul, és én is mondhatok igent az Isten útjaira, igent az engedelmességre, a jó cselekedetekre, igent a szolgálat útjára, az alázat útjára. Az a csoda, hogy formál minket az Isten, feddés int, szaván és szolgáink keresztül, hogy mi neki kedves és engedelmes gyermekek legyünk. Engedjünk mindig az ő intésének. Amen. Isten igéjére válaszként a 370. dicséretünk második versét énekeljük. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy az egyetlen, akiben bízhatunk, aki mindig igazat szólsz, aki mindig jó úton vezetsz bennünket, és köszönjük, hogy Te vagy az, aki igent mondtál az életünkre. Áldunk és magasztalunk, hogy hozzád szabhatjuk magunkat. Áldunk és magasztalunk, hogy nem emberi erővel, emberi erőlködéssel kell engedelmeskednünk, hanem adod a Te erődet és vezetésedet. Bocsáss meg azt, Úrunk, hogy nehezen mondjuk ki a rossz dolgokra a nemet, nehezen mondjuk ki régi énünkre, hiszen hozzánk van nőve, ezt tudjuk tenni magunktól. Nehezen vesszük észre, sőt, magunktól sötétségbe vagyunk, hogy mi a rossz. De köszönjük, hogy a Te igéd világosság, és Te tudsz világosságot gyújtani a mi szívünkben is, hogy elhatárolódjon egymástól, a jó a rossztól, a bűnös a tisztától. Köszönjük, Urunk, hogy mi mondhatunk Neked igent, és köszönjük, hogy adsz elénk jó utat, és hogy arra is mondhatunk igent, és készíted a jó cselekedeteket, és arra is mondhatunk igent a Te kegyelmedből, mert munkálod az engedelmességet is a szívünkbe. Urunk, segíts, hogy a mi beszédünk lehessen mindig tiszta, rád mutató, egyértelmű, adj bátorságot, amikor inteni kell, vagy szeretetet is hozzá a szívünkbe, hogy nem magunk indulatából tegyük, hanem szeretetből határozottan, ha kell, akkor kímélet nélkül. Urunk Istenünk, könyörülj az egyházunkon, hogy az is tisztuljon, tiszta tanítás hangozzon el a szószékeken, a bibliórákon, hittanórákon, hiszen az adja az életet egyedül a Te tiszta igéd. Kérünk, Te adj megtéréseket ennek nyomán. Kérünk, Te adj új életeket, növekedést a mi életünkben is. És könyörülj rajtunk, hogy tudjunk szolgálni, úgyhogy magunkat adjuk, úgyhogy nem tartjuk meg magunknak az életünket, hanem fölveszük azt a keresztet, amit Te adsz elénk. Köszönjük, hogy a Te terhed könnyű, és a Te igád az mindig gyönyörűséges, mert ott vagy mellettünk. Köszönjük, Úrunk, hogy eléd tehetjük a következő hetünket, ott, hogy megéljük ezeket az igéket, hogy ne maradjon meg csak a fejünkbe, hanem jusson el a kezünkig, a lábunkig, hogy engedelmeskedjünk neki. És kérünk, hogy Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.